Itt állunk. Itt állunk, Urunk, Te előtted. Hát én is nagyon köszönöm. Köszönöm a barátságot, Csaba. Köszönöm, hogy ezt itt összeszerveztétek. Zsófi, meg Csilla, meg a királycsalád, meg technikusok, meg zenészek. Fú. Hát szeretném elolvasni az 1 Sámuel 30-ból ezt a egy részt, és ez a szeretetnek az elképesztő története, a szeretetnek az elképesztő üzenete, amit itt találtam, hogy elolvasom az első néhány verset. Tehát 1 Sámuel 30. És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Ciklágba megérkezik, íme az amálekiták betörének a déli vidékre és Ciklágba, és leverték Ciklágot és felégették azt tűzzel. És fogságba hurcolták az asszonyokat, akik benne valának, kicsintől fogva nagyig. Senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek az ő útjukra. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezik, íme az tűzzel felégetett vala, feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid és a nép, amely ővele volt, felkiáltának és annyira sírának, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Dávidnak 2 felesége is fogságba hurcoltatott, a Jezreelből való Ahinoám és a Kármelből való Abigél, a Nábál felesége. És Dávid igen nagy szorultságba juta, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. És mondta Dávid Abjátár papnak, az Akimélek fiának, hozd ide nekem az efódot, és Abjátár odavivé az efódot Dávidhoz. És megkérdezi Dávid az urat, mondván, üldözzem-e ezt a sereget, utolérem-e őket, és mondta neki, üldözzed, mert bizonyosan utoléred, és szabadulást szerzesz. Urunk, kérünk, hogy áld meg ezt a gondolatot a szívünkhöz, és szólj hozzánk mélyen a belső emberhez, mert erre van szükségünk, amit itt olvastunk a hétköznapokban. Tehát drága nevedben imádkoztam, Uram. Amen. Mert egy ilyen helyzetben, amikor van egy szorult helyzet, és hát nem kell egy ekkora szorultság hozzá, hanem elég egy kisebb, egy lényegesen kisebb szorultság, és akkor az emberek ugye ezt szokták csinálni, nem? Hogy mármint jó sírnak, rínak, és aztán kell találni valakit, valami bűnöst kell találni. Minden lehetséges helyzetbe kell találni egy bűnöst, és aztán azzal elbánni. És hát ez az egyik gondolatom, hogy hát ezen érdemes lenne elgondolkozni. Bevezettük például ott a Gál családba, a Malackai utcába ezt az egyszerű szabályt. Akik ott lakunk abban a házban, mindennél értékesebbek vagyunk. Értékesebbek vagyunk a kiborult levesnél, az összetört tányérnál, és egyenlő elbírálásba részesül a legkisebb és a legnagyobb is. Nem tudom, értitek ezt, ez egy nagyon magas gondolat. Leesik egy tányér. Nem rabolták el a gyerekeket, meg az asszonyokat, nem égették fel a házunkat, csak leesik egy tányér. És kezdődik a, nem is tudom, nem is a 3. világháború, hanem még egy annál is rosszabb valami. Ki érti ezt, az tegye fel a kezét. Egészen sok, jó, egészen sok, egészen nagy akik figyeltek, egészen jó az arány. Oké. Tehát olyan könnyű lett volna Dávidnak azt mondani, hogy ki hívott egyáltalán ide benneteket? Hát ott voltam egyedül az Adullám barlangjában, olyan jól el voltam ott. Minek jöttetek ide? Most meg menjetek innen! És itt persze néhány trágár szót a nyomatékosítás kedvéért mondott volna Dávid, ugye. De nem ez történt. Nem az történt, hogy ráfordult az emberekre, hanem kereste az Urat, megerősítette magát. Dávid, azt mondja ez a vers, hogy Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És megerősíthetjük magunkat. Nem tudom, hogy van-e itt valaki, akinek az életében már belenyúlt Isten, vagy csak én vagyok egyedül. Annyiszor belenyúlt már az életünkbe az Úr. És aztán, amikor történik valami, akkor újból ilyen, tehát én vagyok a hitetlen Tamás, én vagyok a legnagyobb murugya, bármit is jelentsen ez a szó. Nem az Urat keresem, hanem keresek valami megoldás, például azt, hogy jól összeveszek a feleségemmel. Ez a könnyebbik út, de tudod, nem ez a szeretet útja, hanem az a szeretet útja, hogy vesz az ember egy levegőt, és azt mondja, hogy Uram, te vagy az én Istenem, tényleg te vagy az én Istenem. Nem csak itt, amikor énekelünk, ez gyönyörű volt, ez leírhatatlan volt, ez csodálatos volt. De aztán hazamegyünk, és jönnek ezek a nyomorult amálekiták, állandóan betörnek. Jönnek az amálekiták, mindenhol ott vannak. És az első nem az, hogy ellenséget keresek, hanem megkeresem a megfelelő ellenséget, hanem megkeresem az Urat. És annyira jók azok a történetek a mi életünkben, amikor azt tudom mondani, hogy Uram Jézus, segíts! Csak úgy magamba egy sóhaj, és megerősítem magamat, és felszedem a tányér darabkáit, és összetakarítok. Oké. Tehát Dávidnak ez a szíve, hogy ő mindig visszament Istenhez. Mindig vissza tudott menni Istenhez. Nekem az egyik módszerem például az, hogy megsértődök. Mármint nem az Úrra sértődök meg, tehát hogy akkor jól van. Szoktam durcáskodni, meg mondani az Úrnak, hogy vagy gondolatban nem mondani, ezért nem mondom, hogy ilyen szobafogságra ítélem, meg mit tudom én, tudjátok, ilyen dolgok. És Dávid kereste az Urat, tudta, hogy kihez mehet. Jakab 4:1-2 azt mondja, hogy háborúztok, és harcoltok, és küszködtök, és még sincs semmitek, mert nem kéritek. Ez valami döbbenetes, nem? Kérhetnénk az Úrtól. Látjuk, hogy van valami, azt hiszem az intelligencia egyik jele az, hogy felismeri az ember az ismétlődéseket otthon. Várjál, ez a szituáció az, amikor össze szoktunk pattanni, vagy a kollégámmal, vagy valakivel. Ez a szituáció, amikor össze szoktunk pattanni. Mi lenne, hogyha most nem ismételnénk, hogy nem a kitaposott úton járnánk, hanem azt mondanám, hogy Uram, Én nem csak a gyülekezetbe akarlak téged imádni, hanem otthon, a konyhámba is imádni akarlak téged, a munkámba is imádni akarlak téged. És azért aztán egyszer-egyszer imádkozom az Úrhoz. És akkor hadd kössem össze ezt a történetet a Salamoni ítéletével. Ismeritek a történetet, ugye, hogy oda megy a két parázna asszony, az egyik ráfeküdt a gyerekére, és agyonnyomta, és akkor elvette a másiktól az élő gyereket, a halott gyereket meg odaadta, és akkor ugye mennek a perre a Salamon elé, és azt mondja a Salamon, hogy hát hozzatok egy kardot, és vágjátok ketté. És hát az az asszony, aki nagyon egyetértett az ítélettel, a másik meg mondta, hogy ne, legyen övé a gyerek, csak maradjon életbe. Hogy annyira szeretném keresni az életet, az életet az életbe, ezt a Zoé életet, Istennek az életét keresni az életembe, és keresni az egységet. Tudod, ez erről szól, tudod, hogy az egyik, aki szerette a gyereket, mert az övé volt, az meg akarta tartani egybe, az kereste az egységet, és ő értette azt, hogy az élet az fontosabb, mint az, hogy nekem legyen igazam. És persze tudjátok, valamikor ki kell állni magunkért, de olyan sokszor elengedhetünk dolgokat. Oké, figyelj, ne vágjuk ketté ezt, ne vágjuk ketté a békességet, a nyugalmat, a szeretetet, az örömöt. Olyan könnyen rántom ki a kardot, és olyan könnyen vagdalkóznék, de hála legyen Istennek, ő, nem tudom pontosan, hogy mondja az írás, de valahol Dávid azt mondja, hogy áldom az Urat, aki harcra tanítja az ujjaimat, tanítja az Úr harcra az ujjaimat, de azt is tanítja, hogy kivel kell harcolnom. Tehát az első az, hogy megyek Istenhez, és a második az, hogy tudom, hogy kivel kell harcolni. Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Tudod, kiborul a leves, és az ördög meg röhög a markába, hogy nézd, ezek a marhák megint, nézd, hogy összevesztek, nézd, hogy megy tönkre a házasságuk, mert ő tudja, hogy ez a sok-sok döfés, ez előbb-utóbb, ez bajhoz vezet. És talán azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani nektek, hogy ez a történet, ez a szeretetnek a története, mert Dávid nem a veszekedést választotta, nem a tusakodást választotta, jobban mondva a jó ellenséggel választotta a tusakodást. És tudod, és ez persze, tudod, lehet, hogy egy kicsi átgondolással jár. Ez nem nálunk történt, ez egy barátom mesélte, tehát ez nem nálunk történt, hogy valami éppen összetört, és akkor az asszony elkezdett perlekedni a gyerekkel, és a gyerek meg azt mondta az anyjának, hogy anya, hát lehet, hogy nem te vagy az első, aki összetörsz Európába, de hogy az első 10-ben benne vagy. És amikor te összetörsz valamit, akkor az csak annyi, hogy jaj, hát fáradt voltam. Értitek ezt? Értitek ezt? Hogy egy kis gondolkozás, hogy most megragadtam ezt az ügyet, mert a többi dolgainkat nem akarom kibeszélni. De hogyha gondoljátok, akkor majd mesélek még nektek szaftosabb történeteket. De talán értitek, hogy mit akarok mondani, hogy nincs olyan meg lehet, hogy te tökéletes, és akkor lehet, hogy te soha életedben nem ejtesz le egy tányért. De akkor sem indítunk háborút, hogyha ilyen Fehérváron több embernek megvan a bölcsessége is. Még Sáringer Karcsi tanította ezt nekünk, hogy nincs különbség a tragédia, a baj, a kellemetlenség és a semmi között. Mert amikor leesik egy tányér, az nevezhetjük a semminek? Hát mi történt? Mi történt? Elmegyünk a Tesco-ba, 8000 forintért lehet venni egy komplett tányérkészletet. Azt még valószínűleg egy koldus is meg tudja venni, nem? Nem lehet venni annyira? És hogyha kedvünk van törni, akkor lehetnének otthon ilyen tányérkészletek. Vagy a nagymamának a tányérkészlete ott van, és lenne egy ilyen törőhely. Na jó. Oké, talán... Hogy? Hát vannak egyébként. Most egyre több gondolat feltulult az elménybe. Oké. Úgyhogy, Urunk, köszönjük ezt a gondolatot, és kérünk, hogy tényleg lehet, hogy kicsit a szívünkbe meg lágyulhatnánk. Nem tudom, hogy kihez szólt ez a üzenet. Lehet, hogy imádkozhatnánk, hogy kevesebb háború legyen az életünkbe, hogy kevesebb konfliktus legyen az életünkbe. És Uram, kérünk ezért most téged, hogy segíts nekünk saját magunkkal való konfliktusainkba, harcainkba, a szeretteinkkel való harcainkba és a egész életünkbe. Köszönjük, Urunk, a te drága nevedben. Amen.
Köszönjük neked a te áldó kezedet, ami életünk felett. Köszönjük azt, hogy te egy olyan atya vagy, aki így mindent bőségesen megadtál nekünk. Mindent oda ajándékoztál. Egy olyan atya vagy, aki a tulajdon fiának nem kedvezett, mi módon ne adna mindent ővele együtt mi nekünk. Köszönjük, atyánk. Atyám, köszönjük a te igédet, ami természet fölötti fegyver, egy természet feletti valóságba vezet be bennünket. Atyám, csak szeretnénk meghajtani a szívünket előtted, szeretnénk meghajtani a szívünket az igéd előtt. Szeretnénk kérni a te szellemednek a segítségét. Atyám, szeretnénk azt, hogy minden fajta megszokottság, minden fajta hétköznapiság, minden fajta vakság, minden fajta csak tisztátalanság, csak kikotródjon a mi életünkből. Hogy te megszentelj bennünket a te beszédeddel, hogy azt mondtad, hogy arra tekintek én, aki rettegi az én igémet. Uram, csak szeretnénk megérteni, mit jelent ez. Megérteni, mit jelent az, hogy a te igéd élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Mit jelent az, hogy te kiküldted a te beszédedet, és meggyógyítottad őket. Mit jelent az, hogy a te igéd az élet? Igen, köszönjük. A Krisztus fősége alatt vagyunk, Uram. Uram, csak kérünk, hogy vezess így mindengem, ahogy így a te szavaidat idézem és szólom, és ahogy csak a te népedhez szólok, és mindannyiunkat, hogy tudjunk tőled elfogadni, közösségbe lenni, szelídséggel fogadni a beoltott igét, ami megmenti, megszabadítja a lelkünket. Köszönjük, Atyám, Jézus fiad nevében. Amen. 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 Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik ma jöttetek, vagy most jöttetek éppen, vagy a mai nap során, vagy az este jöttetek. Tök jó, hogy itt vagytok, tök jó, hogy együtt lehetünk. És arra kérlek benneteket, hogy hallgassatok figyelmesen, és engedjétek, hogy Istennek az igéje, a beszéd átmosson bennetek. És legyen nyitott a ti szívetek, és a figyelmetek az Isten beszédén. Szeretnék ma az Úr Jézus Krisztusról beszélni. És szeretnék ma így az Úr Jézus Krisztusnak a három hivataláról beszélni, és kettőn gyorsabban átmegyünk, egy picit többet idézünk a harmadiknál, és erről a három hatalmas szellemi valóságról szeretnék beszélni. És ma arra hívlak benneteket, hogy gyertek velem, és menjünk az igével, kapaszkodjunk bele az igébe, és most túlmegyünk a kárpiton, jó? Tudjátok, az Ószövetségben volt a kárpit, ami elválasztotta a szentek szentjét a többi helytől, a szentét is a többi helytől, de most a kárpit az nem az a fizikai kárpit, hanem zsidókhoz írt levélben, ahogy áthatolt az egeken az Úr Jézus Krisztus. Így a szellemvilágba, a természet feletti valóságba, a mennyei valóságba való betekintés. És erre hívlak benneteket, ahogy így Krisztus hivataláról szeretnék beszélni, ezekről a nagy szellemi valóságokról. És biztosan többen tudjátok, hogy az Ószövetségben volt három különleges kenet. Ez a három különleges kenet, ez azért volt, vagy arra volt, hogy Istennek a munkája véghez mehessen ezen a földön. Ez a három fajta kenet az Ószövetségben, az egyik az a prófétákon volt, ez egy prófétai kenet volt. Nem mindegyik proféta volt fizikailag felkenve, de voltak olyan, akik fizikailag is fel voltak kenve olajjal, és rajtuk volt a prófétai kenet. Aztán ott volt a kenet a papokon, és a főpapon, ez egy papi kenet volt, ami ott volt, mert különben nem voltak képesek az élő Istent szolgálni, csak a saját hústestüknek az energiából tudtak volna élni, és szentségtelen lett volna bármilyen Isten szolgálat. A harmadik kenet pedig a királyokon volt, akik fellettek kenve az uralkodásra, hogy Istent képviseljék az uralkodásban. És most nem erről szeretnék beszélni, hanem az Úr Jézus Krisztusról, aki ott van a kenetnek a teljessége, és ez a név, hogy Krisztus, ez ezt jelenti, hogy felkent. Ez a héber szó, Mashiach, ami a messiás, úgy mondjuk, ami azt jelenti, hogy felkent, olajjal felkent. Az Úr Jézus Krisztusban egyesülnek ezek a kenetek, méghozzá a prófétai kenet, a főpapi kenet és a királyi kenet, és ő hivatalában főpap, király és próféta egyben. És ez azt jelenti, hogy neki ő bír ezzel a szolgálattal, neki megvan ez a szolgálata, a királyi, a főpapi és úgy szintén a prófétai szolgálat. És mind a három szolgálat, ami ma van, és ma létezik a Kárpiton túl, a szellemi valóságban ott van. Ez mind a három szolgálatból mi rengeteg áldást, rengeteg vigasztalást, rengeteg bátorítást meríthetünk, mert ezek a mi bátorításunkra, vigasztalásunkra, áldásunkra van a Krisztusnak a szolgálata. Áldásokat hozott nekünk. Ezek a hivatalai, amik léteznek, jó részben a népéért létezik. Te érted, én értem, mi értünk, mert ahogy tegnap este is szó volt róla, egyébként mi erőtlenek vagyunk és gyengék, és nekünk szükségünk van, hogy legyen egy olyan szolgálat, aminek mi ennek az áldásait megkaphatjuk, mi megnyerhetjük, mi hasznosulhatunk abból a szolgálatból és kenetből. És csak hagy érintsem egy picit az első kettőt, és a harmadiknál hosszabban leszek. Az első, amiről szeretnék beszélni, az a próféta. Krisztus a próféta, mint próféta. 5 Mózes 18.15-ben, és nem vetítjük ki, te leírhatod, és otthon megnézheted. Mózes azt mondja az Isten népének, hogy prófétát támaszt közületek az Isten, olyat, mint én, őt hallgassátok. Úgyhogy Mózes nagy prófétája volt Istennek, de ő azt mondta, hogy fog jönni egy próféta a jövőben, hasonló lesz hozzám, és őt hallgassátok. Amikor az Úr Jézus belett merítve keresztelő János által, akkor pontosan ez ott volt, amikor megnyílt a menny, és az atya azt mondja, hogy ez a szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ő az a próféta, ő az a próféta, akit támasztott Isten, ő az, aki Isten igéjét, valóságát szólja. De nem csak úgy szólja Istennek az igazságait, mint az ószövetségi proféták. Mert az ószövetségi proféták sokszor úgy szóltak, hogy azt mondták, hogy így szól az Úr. Így van? Mindenki, amikor beszéltek, azt mondták, hogy így szól az Úr. Az Úr Jézus nem így szólt, így van? Hanem ő azt mondta, nem egyszer, hanem sokszor, bizony-bizony mondom nektek. Bizony-bizony mondom nektek. Ő nem olyan próféta, mint a többi próféta. Sőt, azt olvassuk Istennek az igében, hogy ő maga az ige, az élő ige, aki Istentől jött, ő testesíti meg. János 1-ben azt mondja, kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. 14. versben. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ő az ige. 18. vers. Az Istent soha senki nem látta, de az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Az egyszülött fiú az atya teljes kijelentése. Itt a földön az élő ige, aki szólt, és Isten igéje maga. És ő a próféta, a nagybetűs próféta. János 6.63-ban azt mondta, hogy a test nem használ semmit. A szellem az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket szólok, szellem és élet. Máté 24.35-ben azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de a beszédek, be az én beszédeim soha el nem múlnak. János 5.19-ben és 30-ban azt mondja az írás, hogy csak az szólta, amit az atya adott, és csak az tette, amit az atya adott. János 8.31-32-ben azt mondja a benne hívő zsidóknak, maradjatok meg az én beszédemben, és akkor bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Az ő szavai biztosak, az ő szavai tévedhetetlenek, az ő szavai, az ég és a föld el fog múlni, és minden látható dolog el fog múlni, de a Krisztusnak minden egyes szava meg fog állni. Akik kinevetik, akik kigúnyolják, akik megvetik, el fognak múlni, de akik tisztelik az ő szavait, meg fognak maradni, mert az ő szavai megmaradnak. Az ő szavai világosságot hoznak a sötétségben. Az ő profétai szolgálata, ami megsötétedett elménket és gondolkodásmódunkba behozza a világosságot, és megújítja a mi értelmünket, és behozza Istennek a világosságát. Megszabadít bennünket, és elhozza Isten királyságának az igazságát. Ő a proféta. Hallgasd őt. Hallgassuk őt. Hagy szóljon. Azt mondták, mikor hallották őt, soha senkit így beszélni nem hallottunk. Azt mondták a tanítványai, mikor Jézus azt mondta, ti is el akartok engem hagyni? Azt mondták, hova mehetnénk? Az örök életnek a beszédei vannak te nálad. Ő nem Szokratész, nem Arisztotelész, nem Platón, nem filozofál, nem emberi véleményeket ad, hanem ő teljes tekintéllyel, teljes bizodalommal szólja Istennek az igéjét és Istennek a valóságát. És ő megszenteli a népét. Ő megszentel téged, ő megszentel engem, János 17-ben az Istennek a beszédével, és ez megszentel bennünket. Megmos bennünket Efézus 5-ben az Istennek a beszéde. Ha megengedjük, átmos bennünket Istennek a beszéde, és kimos belőlünk minden hazugságot. Mert Sátán a hazugságnak az atya, János 8:44, ő hazug és hazugságnak az atya, és szüntelen hazudik. Most így a Harry Pottert néztük valamikor így családként, nem tudom, hogy ez szabad-e vagy sem, a te véleményed szerint mi megnéztük, jó? De csak hagyd mondjam ezt, hogy ahogy ott van, csak sok párhuzamot találtam benne, ott a vége fele ott van, és jönnek ezek a hangok neki is, és annak a csapatnak, aki a jóért küzd, és ott van, így az ellenségnek ez a hangja, amit hallanak. Te kicsiny vagy, ti gyengék vagytok, ti már vesztettetek, ti tudod, ti szöröncsétlenek, ti ezek, ti azok, és csak jönnek ezek a hangok. És tudod, azt gondoljuk, hogy ez test és vértől van. Azt gondoljuk, hogy hát igen, tényleg, hát én ilyen vagyok, hát mi máson járna az elmém, ha én tényleg ilyen vagyok. Csak hagyd mondjam ezt, hogy ez természet fölötti. Ez a hazugság. 1 János 5:19, az egész világ gonoszságban vesztegel. Gonoszságban vesztegel. A világban nincs más, mint testnek a kívánsága, szemnek a kívánsága, az életnek a kérkedése. És ez nem az atyától van. Az atyának tiszta szavai vannak, és minden más hazugság. Ez azt jelenti, hogy semmi nem fog megállni, hanem a hazugság az, mivel nem valóság, az igazság az valóság, a hazugság az valótlanság, ezért az nem bír megállni. Pillanatokra úgy tűnik, mintha valós lenne. Úgy tűnik, mint az Óza nagy varázslóban, így van, ott van Óz, aki olyan hatalmasnak tűnik. Csak a történetnek a végén azt látjuk, hogy ő, amikor Totó kutya jön és elhúzza a függönyt, akkor látjuk, hogy ez egy senki. ez egy senki, aki félelemben tartott mindenkit, aki megbabonázott mindenkit, és ilyen az ördög és az ördögnek a hatalma. János 8:44. Hazugság, és a hazugságnak az atya. És Krisztus eljött, és ő próféta, és megmos bennünket az igével, és végtelenül szükségünk van az igére, mert nincsen más dolog, ami megmenthetne bennünket. Így van? Mert legyőzték őt Jelenések 12-ben a bárány vérével, az ő bizonságtételüknek a beszédével, ami az igazságnak a beszéde, nem kímélve életüket, mint halálig. Győzedelmeskedünk az igével, az igével. 1 János 2 azt mondja, hogy szólok nektek gyermekek, aztán szólok nektek ifjak, vagy írok nektek ifjak és atyák, és az ifjaknál azt mondja, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek. Tudod, erősek vagytok, mert Istennek, mert a Krisztus prófétai beszédében álltok, és abban álltok, nem látás által éltek, nem érzékszervek által, hanem hit által a Krisztus beszédében és győzedelmeskedtek. Ő, neki ott van ez a csodálatos prófétai szolgálata, hála, hála, hála ő neki az ő népéért. Úgyhogy hagyj mosson ő meg bennünket, hagyj mosson ő meg téged. Itt van a nyár, nincs nagyszerűbb annál, mint hogy ezen a nyáron fogod, és egyszerűen csak egy ámulatos méregtelenítő diétát csinálsz. Ha mit szólsz, egy ámulatos méregtelenítő diéta. Reggel smoothie-ba tenni, így van, és meginni, és egyszerűen csak enni és inni, és a kegyelemnek a beszéde, az Istennek a beszéde. És aztán sok más módon is, csak hagyj mosson meg az ő prófétai szolgálata, az ő igéje bennünket. Így leszünk mások, mint a világ. Így leszünk szentek, ami azt jelenti, hogy elválasztva valamitől, elválasztva valami számára, Isten számára. Így leszünk, így szent. Telődik meg a szívünk, az értelmünk, az akaratunk, a lényünk. Oké, menjünk tovább, mert nem indítottam el az órámat, ami itt van, és szeretnék tovább menni. Hagy beszéljek egy kicsit a királyi szolgálatáról. Persze furcsa így mondani, hogy királyi szolgálat, de a Krisztusról, mint királyról, a királyi hivataláról. Az Isten igéje világosan mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus a király. Ő a királyoknak a királya, és ő az uraknak az ura. Ez az ő jogos, teljes mértékben 1000 millió százalékosan jogos címe, ő a király. Azok a nagy nevek, amiket hallunk, vagy azok az ismert emberek, vagy celebek, vagy királyi házak, vagy nagy cégek, vagy gazdagság, ami van a földön, vagy különböző dolgok, azok a nevek, azok jönnek és mennek. Krisztus meg lett alapozva királynak minden felett, és az ő királyuralma mindenre kihat, és az ő királyi uralma aktív. Zsidók 1-ben azt olvassuk, hogy a felségnek a magasságát, miután megtisztította mi bűneinktől a 3. versben, a felségnek a jobbjára ült a magasságban. Úgyhogy most túlmegyünk a kárpiton, és bekukkantunk a kárpit mögé, és mit látunk? Azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus ma uralkodik minden felett. Ma királyként uralkodik. Máté 28:18-ban nekem adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Ezt mondja az Úr. Neki adatott minden hatalom. Minden hatalom. És mindenki, aki ma uralkodik, az az ő engedélyével uralkodik. És mindenki, aki hatalmat gyakorol, azért gyakorol hatalmat, mert az Úr még megengedte, bár az óra üt, és hamarosan le fog járni. Mindenki, maga az ördög is az Úr Jézus Krisztus engedélyével, mert maga az ördög is le lett győzve, a király legyőzte. Emlékeztek a proféciára, a legelsőre a Bibliában? 1 Mózes 3.15. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, az ő magva és a te magvad közt, az neked a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Úgyhogy amikor a Golgotai kereszten ott volt a megfeszített Krisztus, akkor teljesedett be ez a profécia, hogy a sátán, a kígyó az ő sarkába mart, hogy megölje őt, és amikor megölte őt, akkor Krisztus abban a pillanatban rátaposott a fejére. A megfeszített győzedelmeskedett. A megfeszített diadala. A megfeszített, a megvetett, a gyűlölt, az, akit leköbdöstek, azt, akit a világ kivetett magából, ő lett a király, ő a király. Nem az, aki felfele igyekezett, hanem az, akit a világ kivetett magából. Ő lett a király. Filippi 2, 9-től 11-ig azt mondja, hogy miután engedelmes volt a kereszt a halálig, azt mondja, és az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott olyan nevet, mely minden név fölött való, hogy a Krisztus nevére minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ez egy valóság. Ez egy valóság most, de most úgy látjuk, hogy még nem mindenki engedelmeskedik ennek a valóságnak, hanem még csak nagyon kevesen engedelmeskednek a valóságnak. Mi már engedelmeskedünk a valóságnak, mert térdet hajtottunk ő előtte, és elfogadtuk, hogy ő az Úr, ő a király, és látjuk azt, hogy mi kisebbségben vagyunk, de a Biblia arról beszél, hogy a Krisztus királyi uralmának az lesz a teljes kiteljesedése, amikor az ő ellenségei a lábai alá lesznek vetve zsámolyul. 110. Zsoltár azt mondja az Úr az én uramnak, ülj az én jobb kezem mellé, jobb kezemhez, míg lábai zsámolyaként nem vetem a te ellenségedet. Úgyhogy mindazok az ellenségek, akik ma Krisztusnak az ellenségei, egy nap legyőzött, vesztesként, ott lesznek a Krisztusnak a lábának a zsámolya alatt, mert Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt, de Istennek az a terve, tudjátok, ahogy végig progresszívan ott van a Bibliában az Istennek a terve. Az Istennek a tervében a keresztnél győzedelmeskedett, de az Istennek a tervében az ítélet az nem lesz véghez vive, csak az időknek a végén, vagy az idők végének a végén, mert már az idők végén vagyunk, jó? Tehát az idők végének a végén. És ekkor lesz az ő király uralma teljes az egész földön, és Istennek a dicsősége be fogja tölteni ezt a földet, miként a tengernek, a vize betölti a tengert, és teljes lesz Istennek a dicsősége, és Jézus Krisztus a király. Úgyhogy mit jelent ez számunkra, az ő királyi hivatala? Ez azt jelenti, hogy jó oldalon vagyunk. Ez azt jelenti, hogy azt mondja Jézus, hogy ne félj, te kicsi nyáj. Mert tetszett az atyának, hogy nektek adja a királyságot. Hogy nektek adja a királyságot. Ne félj, tudom, hogy ti bárányok vagytok, és nem farkasok. Tudom, hogy ti gyengék vagytok, és nem erősek. Tudom, hogy ti egyszerűek vagytok, és nincsenek politikai összeköttetésetek, meg nincsen rengeteg pénzetek, meg nem ti mozgatjátok. Nem ti vagytok e világnak az urai. De és ti kicsi nyáj vagytok. de egy csöppet se féljetek, egy csöppet se féljetek. Minden Jézus Krisztusnak a keze, a királynak a kezébe van, és ő neki tetszett, hogy a tietek legyen a királyság. És befejezésként hagyj beszéljek így a főpap hivataláról az Úr Jézusnak, és kérlek még gyere oda velem, csak azért, mert nem biztos, hogy erről beszélek a legtöbbet, bár arról terveztem, meg ez egy fantasztikus, csak gyere velem, hogy menjünk be a kárpit mögé. Jó? Mit látunk a kárpit mögött? Hogy ott van Krisztus, mint proféta, ott van Krisztus, mint király az atya jobbján, és uralkodik a világegyetem felett, és minden felett, és minden, az egész világ történelme az ő terve szerint halad. Megállíthatatlanul Isten terve szerint halad. Semmi ki nem mozdíthatja ezt. És de ő nem csak proféta, nem csak király. Ő főpap is. Ő főpap is. És figyeljetek, ez hatalmas. Ez hatalmas. Hogy Krisztus ma ott van, és főpap, ez egy szellemi valóság, hogy a mennyben ott van a trónteremben a főpap, aki 100%-ig ember, mint te, teste van, ember, füle van, orra van, szája van, haja van, lábai vannak, keze van, de 100%-ig Isten, az egyik kezét ráteszi Istenre, a másik kezét ránk teszi, és össze vagyunk kötve, ő képvisel téged, képvisel bennünket, és javakat hozott. Javakat hozott. Ez az egyetlen vers, amit fel fogok olvasni ma, jó? Zsidók 9.14. Azt mondja, hogy nem üres az ő keze. Ó, nem üres az ő keze. Nem így mondja pontosan, de nem üres az ő keze. Tudod, nem kis vízzel hint meg bennünket. Nem pár jó szóval. Nem egy kis vállonveregetéssel. Nem egy kis hajrá Mari nénivel. Jó? Nem, az ő keze tele van javakkal számunkra, javakkal számodra, javakkal az egyház számára, az eklézsia számára. Zsidók 9.11 azt mondja, hogy Krisztus pedig megjelent, mint a jövendő javak főpapja. A nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátron keresztül. Így van, az Ószövetségben a pap, főpap ment, és bement a szent sátorba. És egy évben egyszer bement az engesztelés napján a szentek szentjébe, a kárpiton túl. És Krisztus is bement. Krisztus is bement. Erről beszél a zsidókhoz írt levél. Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Azt mondja, hogy ugyanígy mikor felemelkedett, felment a mennyei valóságba, a szellemi valóságba, áthatolt a kárpiton, a szellemi világba, és ő a jövendő javaknak a főpapja. Na most figyelj jól, mert egy picit megzavart engem, hogy ez akkor majd valamikor a jövőről beszél, de nem. Mert előtte az Ószövetségről beszél. Arról, hogy az Ószövetség ezekről a javakról beszélt, ígéretként, ezekről a javakról beszélt, mint árnyék, egy csomó minden, egy árnyéka volt annak a valóságnak, ami ma a Krisztusé. És ezek azok a Ószövetségből nézve a jövendő javak, ami most már a jelenlevő javak. Jelenlevő javak, és emlékeztek talán, hogy a főpap két dolgot csinált, bement a szent sátorba, a szentek szentjébe, és bement az áldozati állatnak a vérével, és az Isten trónjára, ami az ítéletnek a széke, ami aztán az irgalomnak a széke, arra hintette 7-szer az áldozati állatnak a vérét, és miután nem halt meg, és Isten elfogadta, és betöltötte az ő dicsőség azt a helyet, kijött onnan, és mit osztott? Áldást. Áldást. Kijött a néphez, és áldást osztott. Elmondta, hogy a bűneik el vannak fedezve. Nem megbocsátva, elfedezve, eltakarva. És áldást osztott a mindenható Istentől, mert ő a főpap, aki most volt a mindenható Isten jelenlétébe. És áldást osztott. És az új szövetség azt mondja a zsidókhoz itt levélben, 9. fejezetben azt mondja, hogy ha a bakoknak és a bikáknak a vére és a tulkoknak a vére tiszt, és a tehénnek a hamva tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztátalanságára, mennyivel inkább, oké, ez egy kép, ez egy árnyék, ez egy árnyjáték, ez nem valóságos, nem, nincsen valós spirituális tartalma. Az az áldás egy képe annak az eljövendő javaknak, amit a Krisztus hozott el. Mennyivel inkább a Krisztusnak a vére, aki ártatlanul áldozta fel önmagát az örökkévaló szellem által Istennek. Megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljatok. Micsoda szabadság! Figyeljetek, sok versen van, sok mindenem van, nem fogom elmondani. Nem tudjátok meg. Nem. Ott van a Bibliában, el tudjátok olvasni. Valahol be akarom fejezni. Azt szeretném mondani, hogy a mi főpapunknak a kezei áldásra vannak emelve, szüntelen, és javakat osztogat szüntelen, és javakat ad az ő a mennyei valóságban bőségesen teneket, szüntelen, reggel, délben, este. Nem egy haragos ég alatt élsz, nem egy büntető ég alatt élsz, hanem javakat, nincsen károsztatások azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, és jönnek azok a javak, jönnek rád, és megmosnak, és megtisztítanak, és kijelentenek ezek a javak, amik az Isten jelenlétéből, a mennyei valóságból hoz számunkra, és számodra a Krisztus, és ez az egyház, ez a gyülekezet, ami ezekben a javakban él, javakat fogadja, javakkal van megáldva, mennyei javak, szellemi javakkal. Oké, összekötheted a pontokat a Bibliába. Bocsánat, ez így van, ahogy mondom. Jó? De nézd meg, mert nagyon fontos. Nem hiába mondja. Efézus 1:3 azt, hogy áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya, aki megáldott bennünket, hallgasd, minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Oké? Úgyhogy megvannak ezek a javak, ott vannak ezek a javak, tied ezek a javak, nálad vannak ezek a javak, jönnek az Krisztusnak az áldó kezéből ezek a javak. Milyen javak ezek? Mindenféle javak, mindenfajta haszon, mindenfajta áldás, ami az ő kezéből jön. Csak hagyj említsek egyet, nem bírom meg, hogy ne említsem azért. Ezek a javak, hogy a főpap kijött és áldást mondott, és ma énekeltük, nem az ároni áldást. Így van, ez a főpapi áldás, így van? Áldjon meg téged az Úr. Oké, és ez úgy jól hangzik, ez olyan de ez egy szellemi valóság. Jó, ez egy szellemi valóság. Oké, vannak fizikai valóságok, meg vannak szellemi valóságok. Mivel mi szellemi lények vagyunk fizikai testben, és a bűn és a bukás miatt itt élünk a fizikai testben, már nem azért élünk itt, de hogy a bűn és a bukás miatt hajlamosak vagyunk arra, hogy abszolút a fizikai valóságokkal számoljunk csak és egyedül. Oké? Okay? És a szellemi valóság az sokszor az elménkbe egy olyan módon kapjuk meg, vagy egy olyan módon értelmezzük, hogy ez ilyen valamilyen kis kamu dolog, ami olyan jól hangzik, olyan, mint egy válveregetés. Jó, szellemi valóság, válveregetés. Figyelj, nem. A szellemi valóság nem válveregetés, mert a fizikai valóság el fog múlni. A szellemi valóság örökké való. Ezért mondja Pál apostol 2 Korintus 4-ben, azt mondja, hogy mi pedig nem a láthatatlanok, láthatókra szegezzük a tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Szellemi valóság, meg vagyunk áldva. Ott van szellemi valóság, kijön a főpap, és áldásra megy a kezét, és azt mondja, hogy meg vagy bocsátva, a bűneid meg vannak bocsátva, a Jézusnak a vére, a főpap fogta, Jézus fogta, zsidók hozzá levél elmondja, a saját, ez érdekes volt, nagyon érdekes, ő egyszerre volt az áldozat és a főpap, a saját vérét vitte be a szentek szentjébe, és most szól a vér, szól. Képzeljétek el, ezt mondja a Biblia, ezt mondja, hogy szól. Azt mondja a zsidók 12, hogy nem járultatok a sínai hegyhez. Nem járultatok, és elmondja, hanem járultatok, a, azt mondja, a vérhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. A Krisztus vére beszél. Az Ábel vére is beszélt, emlékeztek? Azt mondja 1 Mózes 4-ben, azt mondja Isten, hogy Káinnak, hogy Ábel vére hozzám kiált. Így van, mit kiáltott Ábelnek a vére? Mit kiáltott? Hát Káin megölte őt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit kiáltott. Valószínű igazságszolgáltatásért kiáltott. Valószínű bosszúért kiáltott. Valószínű büntetésért kiáltott. Képzeljétek el, hogyha a Krisztusnak a vére ezt kiáltaná, mert megöltük őt. Igazságszolgáltatásért kiáltana a mennybe, bosszúért kiáltana a mennybe, az ő ellenségeinek a pusztulásáért kiáltana a mennybe. De nem, jobbat kiált. Mit kiált? Kegyelem, atyám, kegyelem. Irgalom, irgalom. Tiszták, tiszták. Megbocsátva, megbocsátva. Szentek, teljesen szentek. Teljes mértékben elválaszva az atyának, megszentelve szentek. Megigazulva, olyan igaznak vannak kihirdetve, mint Jézus Krisztus, mert meglettek igazítva. Meglettek békélve Istennel, megbékélve. A mindenható Istennel teljes békességre jutottak, és ennél nagyobb békességre nem tudnak jutni, amiben jutottak a Jézusnak a vére által. Miket kiált? És mi ez az áldás, ezek a javak az ő népének az életében, ezek a szellemi dinamikák az áldásból, amik fakadnak. Oké, okay. Úgyhogy a vér szól, és eltörölte a bűnöket, és nem kell, hogy többé bűntudat alatt éljünk, kárhozat alatt éljünk, nem kell, hogy többé morzsoljuk a sátánnak a hazugságait, hanem bátran hirdethetjük a vérnek a hatalmát. Aztán emlékeztek rá az Ószövetségre, ami egy kép, egy árnyék, hogy ott volt a főpap, és erről jó lenne többet is prédikálni, nem? Krisztus a főpapunk, az ő csodálatos ruhájában, az ő dicsőséges ruhájában ott volt a főpap, és az ő, és sok minden van az ő ruhájával kapcsolatosan, de az egyik az az, hogy nagyon személyes, mert nevek vannak rajta. Nevek. Nevek. Méghozzá két helyen. Az egyik az a vállán van két drága kő, amiben Izrael törzsének 6 törzse és 6 törzse van belevésve. És a mellkasán van 12 gyönyörű drága kő, amiben mindegyik törzse az Izrael törzsének oda bele van vésve. De várjatok! Mielőtt azt mondanád, hogy de az én nevem nincs belevésve, én nem Lévi vagyok, meg Ruben, bár valaki Ruben, itt így van Ruben, oké, találts ilyet. Nem, én nem Júda vagyok, én nem Isakár vagyok. Igen, de ne felejtsd el, hogy ez egy előkép, ez egy árnyéka a sokkal dicsőségesebb valóságnak, ami a Krisztusé. Hogy ő most ott van az Atya előtt a mennyei trónteremben, mint főpap, és ott vagyunk felírva az ő vállára. Fel van írva a neved. Fel vagyunk írva, mint egyház, mint eklézsia, és mint személyesen az ő vállán a te neved. Mit jelent a váll a Bibliában? Erő. Így van, erő. Egyébként, ha bármit cipelni akarsz, ha igazán nehéz, és nem szeretnél nagyon kipurcolni, akkor felveszed a válladra. A válladra, ez az erő. Azt mondja Ézsaiás 9:6, az uralom, 6 és 7, az uralom az ő vállán lesz. Vállán lesz. Mert a Krisztusnak a vállai el tudják hordozni. Az egész népét el tudnak hordozni minden bajt. Minden terhet, minden nehézséget, minden gyengeséget, minden bukás, minden bűn, minden nyomorúságot. Ő mindent el tud hordozni, mert ő szupererős az ő vállai. Mert ő a főpap. És mi itt a földön? Mit csinálunk? Gyengék vagyunk. Erőtlenek vagyunk, bukdácsolunk, szöröncsétlenkedünk, hitetlenkedünk, meg minden ilyesmi. Hát várjál, nincs ebből tragédia? Nincs. Nincs, mert van főpapunk, aki a vállain hordoz bennünket. Megvan? Nincsen. Mert ő képvisel bennünket az Atyánál, és van egy tök jó képviseleted, és ő hordoz. Biztonságban vagy. Főpapunk van, az azt jelenti, az egyik javak, amiket ő oszt, az javak egyes számban jók, jó, ami oszt, az a biztonság, az a biztonság. Ez is benne van Zsidókhoz írt levélben. Biztonságban vagyunk. Ő szüntelen imádkozik értünk. És befejezésként ott vannak az ő mellkasán, és a 12 kő, mind ott vannak a nevek, ott van a neved, ott van a nevem, és ő ott van Isten előtt, és figyeljetek, tudjátok, hogy működött ez? Hogy ott van, és Isten trónjánál ott van Istennek a dicsősége. Ez Isten dicsősége az azt jelenti, csak hogy értsd, hogy az ő jellemének, az ő természetének, és valóságának a kisugárzása. Van egy kisugárzása, ez az ő dicsőség. Ez a kis, annak a dicsőség igazából az, aki ő, ahogy kisugározza. Van egy kisugárzása. És ahogy ott vannak ezek a drága kövek, képzeld el, ezek csillognak. Csillognak, mert ugye amikor megvilágítják erős fénnyel, akkor ezek csillognak. Figyelj, csillogunk Isten előtt. Csillogunk az Atya előtt. Csillogunk. Milyen volt Izrael? Miközben a főpapot bent volt, és képviselte Izraelt, közben milyen volt Izrael? Hűtlen, hitetlen, gyenge, összezavarodott, gyarló, emberi. És közben csillognak az Atya előtt. Hogy lehetséges ez? Ja, így velünk is. De ezek javak. Ezek javak, amik az ő kezei áldásra vannak kinyújtva, és elfogadhatjuk őtől ezeket a javakat, hogy ő a szívén hordoz téged, hogy Isten dicsőségében ragyogsz, bármekkora is a hiányosságod, bármekkora is a hiányosságod. Tudod mit? Annyi hiányosságunk van, és mégis Isten dicsősége ragyog rajtunk. Úgyhogy ezért mondja azt, vagy azt mondja az írás. És Zsidók 2:17-ben erről a főpapról, a főpapi szolgálatról két dolgot mond, azt mondja, hogy hűséges, azt mondja, hogy irgalmas és hű főpap. Azt mondja, hogy neki emberré kellett lennie azért, hogy tudjon azonosulni velünk emberekkel, hogy ő irgalmas és hűséges főpap lehessen. Figyelj, most már irgalmas, mert tudja, milyen embernek lenni, és hűséges. Figyelj, kapaszkodj ebbe bele. Jézus Krisztus hűséges főpap. Ő nem fogja azt mondani, hogy hú, na jó, akkor elég volt belőled. Ki vagy rúgva? Hú, én feladom. Nem, ő hűséges főpap. Ő hűséges. Irgalmas és hűséges. És Zsidók 4.15, ahol azt mondja, talán ismétek ezt a verset, csak hagyj idézem. Nagyon szeretem. Azt mondja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, a mi gyengeségeinken, hanem olyan, aki megkísértetett mindenekben. Oké? Okay? Tehát azt jelenti, hogy egy olyan főpapod van, és az ő főpapi szolgálata, figyelj, ez Erik Sauer a Megfeszített diadala című könyvében azt mondja, a profétai szolgálata, ami értelmünknek szól, a királyi szolgálata, ami akaratunknak, és a főpapi szolgálata, ami érzelmeinknek. Ami érzelmeinknek, hogy egészséges érzelmeim lehessenek. Hogy egészséges érzelmeim lehessenek. Mert ő egy olyan főpap, aki tud azonosulni. És a görög szót szümpateó, ami azt jelenti, hogy együtt érez, együtt szenved. Ő azonosul a mi gyengeségünkkel. És ezért mondja azt, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelemnek a trónjához. Járuljunk, hajrá, menjünk bátran. Egy csodálatos, csodálatos főpapunk van. És fogadjuk el az ő kinyújtott kezéből áradó áldásokat. Azt mondja, járuljunk azért bizodalommal a kegyelemnek a trónjához, hogy irgalma nyerjünk, hogy kegyelmet találjunk bőségesen, 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 túláradóan. Amikor segítségre van szükségünk. Amikor segítségre, ez pedig körülbelül mindig, jó? Tehát egy kicsit más fordítás az lenne, körülbelül mindig. Úgyhogy meríts, meríts, meríts jókorát, nagyot, hatalmasat, folyamatosan, állandóan, éjjel-nappal, 24/7-ben meríts az Úr Jézus főpapi szolgálatából, és az ő kezei ki vannak tárva felettünk, és az áldásokat, és a javakat, ahogy közli velünk azokat a javakat, a mennyei javakat, a mennyei javakat, és erre van szüksége az egyháznak, erre van nekem szükségem, erre van neked szükséged, a mennyei javak, a mennyei javakat, hogy fogadom, igen, hogy fogadom, nem az, hogy kérem, hogy adja, hát adja, 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 én fogadom, fogadom, fogadom a mennyei javakat. Azért, hogy ahogy fogadom a mennyei javakat, utána telve vagyok a mennyei javakkal. Ja, milyen csodálatos. Úgyhogy ámen, ámen, ámen. Hányotokhoz szólt az Úr ilyen vagy olyan vagy amolyan módon? Oké, nagyszerű. Nem azt mondom, hogy válassz egyet a három hivatala közül, hogy melyik az, ami, mert mind a három a tied, jó? Mind a három a tied. Nem kell választani. De, ez komoly, ez szellemi valóság. Úgyhogy hol voltunk ma? A kárpit mögött. A kárpiton túl, a kárpit mögött. Bocsánat, vissza kell jönnünk. Holnap reggeli van, meg ma aludni kell, de a kárpit mögül jövünk. De nem vagyunk olyanok, akik nem tudjuk, hogy mi van a kárpit mögött. Jó? Tehát nem kell gondolkodnunk, hogy mi van a kárpit mögött. Ó, mi van ott? Ó, mi? Nem, tudjuk. 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 És áldottak vagyunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked. Köszönjük neked a csodálatos Úr Jézus Krisztust. Köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus elhozta nekünk a bőséges áldásokat. Köszönjük, Uram, hogy azt mondod, hogy egykor a haragnak a fiai voltatok, mint egyebek is. De az Isten, aki gazdag volt az ő irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyen minket szeretett. Minket, akik megvoltunk halva a bűneinkbe, feltámasztott, megelevenített együtt a Krisztussal, feltámasztott, és mennyei helyekre ültetett a Krisztus Jézusban. Add, hogy többek legyenek ezek, Uram, mint szavak. Kijelentésért imádkozunk. A te szellemed munkájáért. Köszönjük. Hálásak vagyunk Jézus nevében. Amen.